Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Idén július 27-én vasárnap lesz a nagyszülők és idősek 5. világnapja, melyet Ferenc pápa rendelkezése alapján minden év július utolsó vasárnapján ünneplünk, Szent Joakim és Szent Anna Jézus nagyszüleinek liturgikus emléknapjához közel. Erre az alkalomra a Világiak Család és Élet Dikasztériuma által összeállított pasztorális segédlet is olvasható a Magyar Kurír oldalán. A Ferenc pápa által erre az évre választott téma: boldog, aki nem veszítette el a reményt, a remény jubileumának összefüggésébe illeszkedik, és arra hív bennünket, hogy az idősekben ne csak a lelkipásztori gondoskodás címzetjeit, hanem a remény tanúit és az egyházi élet tevékeny szereplőit is lássuk. Élet és hit tapasztalatuk értékes örökség, képes gazdagítani az új nemzedékeket és erősíteni a közösségi kapcsolatok szövetségét. Nyilvánosak az orvosi és az ápolói díjak. A belügyminiszter erről szóló rendelete nemrég jelent meg a Magyar Közlönyben. Eszerint a szakorvosok és gyermekgyógyászok óránként 9000 forintot keresnek hétköznap, 11000 forintot hétvégén, és valamivel több mint 16000 forintot vihetnek haza munkaszüneti napokon. Az ápolók órabére jellemzően 2900 és 5300 forint között van. Olvasható az Inforádió oldalán. Meghosszabbítja az októberben lejáró Microsoft 365 alkalmazások támogatását a Windows 10 operációs rendszeren a Microsoft. Ez lehetővé teszi a Windows 10 felhasználók számára, hogy további egy évig kapjanak biztonsági frissítéseket. A Microsoft ezzel reagálhat arra, hogy a magasabb hardware követelmények miatt lassabban halad a Windows 11-re való átállás. Határozottan el kell ítélni a szíriai kisebbségek elleni támadásokat, különösen a keresztény közösségek elleni erőszakot, jelentette ki a Szíriában történt újabb kisebbségellenes támadások után a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter kiemelte, Magyarország újabb 10 millió forinttal támogatja a jeruzsálemi latin patriarchátus humanitárius munkáját. Jóváhagyta az újabb Oroszország elleni büntető intézkedéseket az Európai Unió. Ezzel tovább korlátozzák az orosz bankok tevékenységét, illetve büntetéseket szabnak ki a már bevezetett tiltást kikerülő orosz árnyékflotta tartályhajóira és üzemeltetőire. Az uniós intézkedés megtiltja az északi áramlat gázvezetékek használatát. Újabb orosz dróntámadás érte az ukrajnai Odesszát. Egy több emeletes lakóház kigyulladt, és egy ember elhunyt, közölte az ukrán elnök. További hatan megsebesültek, köztük egy gyermek. Volodymyr Zelenszky tájékoztatása szerint az oroszok több mint 30 rakétával és 300 drónnal támadtak. Többen megsérültek, amikor felrobbant egy tűzijáték rakéta a németországi Düsseldorfban. Valószínűleg feldőlt az egyik kilövő állvány, ezért a rakéta a talaj közelében robbant fel. 4 súlyos sérültről számoltak be a hírek. Az év első 6 hónapjában 9303 gyermek és felnőtt vett részt különféle oktatási célú programokon, a fővárosi állat- és növénykertben, ahol a nyári időszakban is folytatódnak az ismeretterjesztő és oktatási események, tájékoztatott a Budapesti Állatkert. A legtöbben szervezett iskolai és óvodai látogatásokon kapcsolódtak be a fővárosi állatkertben végzett oktató és zoopedagógiai munkába. A közlemény hozzáteszi, az idei év első 6 hónapjában 385 csoportban csatlakoztak a tantermi és tematikus foglalkozásokhoz. A Nemzeti Alaptantervhez és az életkori sajátosságokhoz igazítva összeállított programokon a tanulmányi csoportok mintegy 40 féle témában vehettek részt. Végül az időjárásról. Átmenetileg nyugaton, délnyugaton összefüggőbb lehet a felhőzet, sok napsütés várható kevés fátyol felhővel. A csúcsérték 29 és 35 fok között valószínű, mérsékelt marad a légmozgás. Estére aztán 17 és 25 fok közötti hőmérséklet alakul. Híreinket hallották.
Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! A közelmúltban, 2025. július 6-án, 70 éves korában elhunyt Fórián Lajos, Venezdíjas mesterszakács. Most a Miskolci Szakképzési Centrum Szent Pál István Kereskedelmi és Vendéglátó Technikum és Szakképző Iskola közösségi oldalán közzétett közleményt ismertettem. Kivételes szakmai tudásával, elhivatottságával és emberségével maradandó nyomot hagyott a hazai vendéglátás világában. A szakmai képzés iránti elkötelezettségem, a fiatal tehetségek támogatása és a tanulói versenyek iránti szenvedélye mindannyiunk számára példaként szolgál. Távozásával nem csak egy kiváló szakembert, hanem egy igazi mentort és inspiráló kollégát veszítettünk el. Emlékét tisztelettel és szeretettel őrizzük. Idéztem tehát ezeket a sorokat a Miskolci Szakképzési Centrum Szent Pál István Kereskedelmi és Vendéglátó Technikum és Szakképző Iskola közösségi oldalán olvasható közleményből. És mi is emlékezünk itt a Szent István Rádióban kedves riportalanyomra, Fórián Lajos venezdíjas mesterszakácsra. Hiszen portréműsorunk mai adása egy emlékműsor lesz, amelyben azt a riportot hallgathatják meg újra, amelyet évekkel ezelőtt készítettem Fórián Lajossal. Hogyan alakult ki önben a főzés és a szakács mesterség és hivatás iránti érdeklődés? Ez már gyermekkorban elkezdődött?
Én azt hiszem, hogy igen, mivel nekem édesapám is szakács volt, és hát ezt ha látja az ember, akkor ezt megszereti. Abban az időben másabbak voltak a viszonyok, más volt a helyzet, de akkor is meg lehetett szeretni. Aztán nagyon jó mestereim voltak, mikor tanuló lettem. Feltétlenül meg kell említenem a Nagy Sanyit, ő volt, tekintem igazán a mesteremnek. Meghalt, szegény, nyugodjon békében.
Miért őt tekinti a mesterének, tőle tanulhatott a legtöbbet?
Én azt hiszem, hogy igen, hogy emberileg is, meg szakmailag is ő volt az, aki megfelelő alázattal közelítette ez a szakmához. Tehát ezt a szakmát ezt csak úgy lehet csinálni, hogyha szereti az ember. Aki ezt a szakmát nem szereti és ezt a munkát végzi, annak szenvedés az élete, mert ez egy roppant nehéz munka. Ez fizikailag és szellemileg is meglehetősen igénybe veszi az embert. És én azt hiszem, hogy ő volt az, aki megszeretette úgy velem, hogy élvezze az ember azt, amit csinál. És én nekem könnyű helyzetem volt, tehát mondhatom azt, hogy könnyű életem volt, mert én azt csináltam, amit. És ezt nagyon sokan mondják, ezt nagyon sokan elmondják, hogy neki milyen jó. Tehát aki ezt nem érzi, az nem is érti meg. Mert úgy van vele, hogy a munka az munka, mert dolgozni kell, és itt erről van szó, itt most a munkavédelem biztos örül majd, de én ügyvezető vagyok, tehát én dolgozhatok bármennyit. Tehát van, hogy 3 napig az ember szinte alig-alig ül le, dolgozni kell, meg nem áll, nagyon sok munka van, fizikailag is kifárad nagyon, szellemileg is, és mégis mikor a végterméket látjuk, most ez lehet akármi, lehet egy verseny, ahol hidegtálakat készít, vagy akár melegkonyhában is egy verseny, és mikor látja, mikor készen van, akkor az úgy kárpótolja 2-3 napos munkáért, vagy ha melegkonyha, amikor egy nagyobb rendezvényt csinál az ember, és mit tudom én, az emberek látja, hogy üresen jönnek vissza a tányérok, mert mindent megettek, és nem azért, mert keveset adott, hanem azért, mert finom volt az az étel, azért az nagyon nagy elégtétel, vagy nagyon nagy kárpótlás azért a fáradtságért, amit beleölt.
Gyermekként tudatosan már az iskoláit is így választotta meg, hogy szakács szeretett volna lenni?
Igen, hát én szakmunkásképzőt végeztem annak idején, utána végeztem el a szakközépet, ahol a Kígyósi Zsolt barátom volt az osztályfőnököm, és nagyon, nagyon hálás szívvel gondolok vissza rá is. És még utána elvégeztem az áruforgalmit, meg élelmezésvezetőt, ami ugye szakmámhoz kellett, amit előírtak, vagy éppen nem is írták elő, de jó volt, hogy tanulja az ember. Nyilván, amikor érdekli az embert egy szakma, akkor minél többet szeretne megtudni. És a fiataloknak is mondom, mert azért mindig van 7-8-10 tanulunk, hogy ezt, amit mit csinálunk, ezt folyamatosan kell tanulni. Ezt nem lehet úgy megtanulni, hogy most leülök és megtanulok egy szakácskönyvet. azt, ha folyamatosan nem tanulja az ember, sőt, sok barátom van, akivel itt szoktunk egymással szórakozni, hogy bizony a szakirodalmat elő kell venni, és át kell olvasgatni. És ez komolyan így van.
Hol volt az első munkahelyem?
Hát, hogyha most azt mondom önnek, hogy én az életem első munkahelyén dolgozom, akkor igazat mondok. Én valóban az első munkahelyemen dolgozom. 1969-ben kezdtem a Bükkvidéki Vendéglátó vállalatnál, aztán 89-ben alakult a KFT-nk, ami a Bükkvidéki Vendéglátónak volt akkor még a többségi tulajdona. Aztán megvásároltuk a Bükkvidékitől a részüket, és így a mi tulajdonunkba került. Tehát ha azt veszem, én ugyanannál a cégnél dolgoztam le 40 évet.
Mert hogy most is egy éttermet vezet, és ennek az étteremnek az ügyvezető igazgatója.
Így van, így van. Ezt hát egy olyan másfél évvel ezelőtt csináltuk meg, fejeztük be ezt az éttermet, akkor nyitottunk. December 9-én múlt egy éve, hogy megnyitottunk. Hát a családdal csináljuk gyakorlatilag, természetesen vannak alkalmazottaink, de igazándiból a feleségem, a két fiam segítségével csináljuk, akik véletlenül természetesen szakácsok.
Érdekes ez, hogy egy családban mindenki szakács.
Igen, bár nem tudom, nem ritka ez, hogy vendéglátós családok vannak, és ez azért nem ritka, mert azok a családok, tehát vendéglátós családok maradnak leginkább együtt, akiknél mind a két fél vendéglátós, mert ez egy olyan speciális életforma, de hát egy étteremnek is azért a nyitvatartása. Itt mindig szóba kerül ez, hogy mi akkor dolgozunk, mikor a többi ember szórakozik. És ezek általában az ünnepnapokra esnek, ezek olyan időpontban, szilveszter, amikor tényleg mindenki szórakozni akar, és akkor nekünk dolgozni kell. És a gyerekek azok úgy nőttek fel, ugye, hogy mind a két gyerek, hogy valahol mindig dolgoztunk, és akkor ők bejöttek, mert az óvoda be volt zárva, az iskola után bejöttek, és ott sertepert éltek mindig a konyha körül, és egy percig nem volt kérdéses, semmi erőszak nem volt benne. Akkor megkérdeztük a Gabi fiam, mikor 8-os volt, hogy és Gabi, mégis úgy mihez volna kedved, hogy mit szeretnél, hogy akkor a számítógép akkor nagyon új volt, és mindenkit érdekelt a számítógép, hogy mégis mihez volna kedve, és nagy kerek szemekkel megkérdezte, hát mihez lenne kedve, hát szakács, hát mi. Hogy ez annyira evidens volt, hogy egyszerűen szóba se jött más, hogy más szakmát tanuljon, vagy más dolog érdekelje. Nagyon sok helyen voltunk már versenyezni, ahol eredményesen vettünk részt. Hát voltam egyedül is, de voltam a nagyobbik fiammal, olimpián, világbajnokságon, Európa-bajnokságon. Voltunk már olyan versenyen, ahol jobb helyezést ért el a fiam, mint én, de én roppant büszke voltam rá, hogy jobbat csinált, és eredményesebb volt. Hát a kicsi, ő még most tanuló, ő is volt már versenyen itthon, a kategóriájában aranyérmes lett, és abszolút kategóriában második lett, tehát ezüstérmes lett. Aztán tulajdonképp látta azt is egy-egy versenyre, amikor elmentünk, hogy milyen nagy munka is van vele, természetesen azt az oldalát is, bár akkor még egy ilyen könnyített oldalát látta, mert azért egyből nem lehet beleugrani a sűrűjébe, de látta, hogy bizony két napot és három napot is egyfolytában lehúztunk úgy, hogy alig-alig zuhanyozni mentünk le, meg esetleg átöltözni, és utána jött az utazás a versenyre, és ott kipakolni, és akkor ott az egész napot, mikor már nagyon fáradt az ember, még akkor az egész napot végig kell várni, és akkor jön az eredményhirdetés, és akkor az olyan öröm, mikor egy nagyon távoli országba elmegy az ember, nagyon távoli, jó, hát Luxemburg 1000-valahány kilométer, tehát elég távol van, és azért oda elmenni, és egy olimpián, egy világbajnokságon, mikor nagy nehezen kiejtik a nevünket, elég nyelvtörőnünk van, azért az olyan nagy boldogság, hogy azért megéri dolgozni.
Azt említette, hogy a szakácsnak nagyon-nagyon sok mindent tudnia kell, összetett foglalkozás hivatása szakácsmesterség, fogalmazhatunk így is. Nos, milyen jellemzőkkel is kell bírnia egy jó szakácsnak? Mitől jó egy szakács? Meg tudjuk ezt így fogalmazni?
Hát, hogy mitől jó egy jó szakács? A jó szakácsod és a rossz szakácsod azt különbözteti meg, hogy egy jó szakács sokkal kevesebbet hibázik. Mindenki hibázik, de egy jó szakács nagyon ritkán hibázik. Az, amit igyekszünk most is bele nevelni a gyerekekbe, ami rajta vagyunk, és a régi öregek, Ingoványi, Mátyás Udi, amit igazán profik, hogy gazdálkodni kell. Szóval egy szakács olyan, mint otthon egy háziasszony, amikor benéz a kis hűtőjébe, megnézi a spájzba, megnézi, hogy mi van bent, aztán lemegy a boltba, vagy a piacra, és megveszi, amire szüksége van. Egy jó szakács az gazdálkodik, egy jó szakács tudja, hogy mit, mikor kell rendelni, mire van szükség, mit nem érdemes, még meddig lehet tárolni. Szóval én azt mondom, hogy egy jó szakácsban benne kell lenni azért a normális vagánságnak, inkább így mondom, ez a jobb szóra, hogy a normális vagánságnak benne kell lenni azért egy szakácsban, mert tutyi-mutyi szakács az nagyon gyenge szakács, az ritkán jó szakács.
És ezt a tudást azért évek alatt, évek hosszú sora alatt sajátíthatja el az ember. Ahogy kikerül az iskolából, még ezekkel a tudásokkal, jellemzőkkel, jellemvonásokkal nagyon kevés szakács rendelkezik.
Hát, aki azt mondja, hogy ő rendelkezik már olyan fiatalon és ezekkel a dolgokkal, az nem biztos, hogy tudja, hogy mit mond, mert a mi szakmánkat azt mindig tanulni kell. Szóval ezt folyamatosan tanulni kell, át kell olvasni a könyvecskét, meg kell nézni benne, hogy azért ne hibázzon az ember. És én ebben semmi rosszat nem látok. Nehéz minden ételt fejbe tartani. Vannak nagyon-nagyon ritkán készített ételek, amit nem készít minden nap az ember. Bizony-bizony, szégyen, nem szégyen. Hát felejt az ember, ez egy isteni adottság, hogy felejteni tud, és az meg nem szégyen, hogy utána néz. És inkább nézem utána, ez akár fiatal, akár idős, mint hogy butaságot csináljon. Én egyébként azt mondom, hogy az ember akkor jön rá, mikor már nagyon jó szakásnak mondják, akkor jön rá, hogy mennyi minden van még, amit nem tud. Hogy mennyi minden van még, amit nem tud, mikor kikerül az ember külföldre dolgozni, és lát olyan dolgokat, ami nekünk még hiába korszerű gépeink, berendezéseink vannak, amit még nem is látott adott esetben. Használni se tud, meg nem is látott. Vannak olyan konyha technológiai fogások, amit szájt átva néz.
És ön már járt így külföldön, mint egy tanulmányút szerűen, hogy ismereteket szerezzen?
Hát azért attól több volt, mint tanulmányút, vagy ha tanulmányút volt, akkor elég hosszúra sikerült, mert hát 26 hónapot dolgoztam Algériába, egy olasz cégnél, szóval az nincs túl közel. És azért az ottani viszonyok azok nem olyanok, mint a miénk.
És ott is szakácsként dolgozott?
Igen, igen. Igen, hát szakács, tulajdonképp ott olasz szakácsokkal dolgoztam együtt ezt a 26, illetve 23 hónapot, mert 3 hónapot voltam magyarokkal előtte. Hát az olasz egy bizonyos idő után a főnököm, tulajdonképp egy olasz cégnél dolgoztam. Ő nem mondta, hogy ő elmenne megnősülni, aztán ott hagyott egyedül.
Akkor kalandos volt az élete. És milyen ételeket készített?
Kint Algériában? Volt időszak, amikor vegyesen ment, sőt, először magyar ételekkel próbálkoztunk, bár annak is egy olyan részével, ami csak marhahúsból, szárnyasból, halból készületett, miután muzulmán országban voltunk, és itt a sertéshús teljesen kiesett, de elmondom, hogy azért nem teljesen esett ki, mert a magyarok ugye mindig elég találékonyak voltak, és rájöttek, hogy az arabok is szeretnek vadászni. És ott is van vaddisznó. A igaz hívők, a muzulmánok, ők nem nyúlnak a sertéshúshoz hozzá. Lelőni, lelővik a vaddisznót, mert ott is összetúrja a vetést, meg minden, de ők hozzá nem nyúlnak, ott hagyják. És miután ezt a okos magyar kiszúrja, akkor egy autóval megy utánuk, és amikor lelőtték a vaddisznót, fölrakjuk a platóra, és akkor befelé gyorsan nyúzni meg. Elnézést, hogy elnevetem a dolgot, de valóban így volt, hogy sertéshúshoz akkor jutottunk, mikor mentek az arabok vadászni, akkor mentünk utánuk, és szedtük össze a vaddisznót. Egyébként ott főztünk marhát, halat, szárnyasokat, szamarat, változatos volt az is, birkát. Aztán jött az időszak, mikor már nagyon kevés magyar volt, és az a kevés magyar is egyre jobban megszerette az olasz konyhát, és olasz ételeket, a spagetti az elengedhetetlen volt, az minden esetben, minden étkezésnél kellett, hogy legyen spagetti, de nem voltam már fiatal, amikor kikerültem, és elég mostol körülmények voltak, és ezzel együtt annyi minden újat látott az ember, voltak ételek, amit el kellett készíteni.
Mindent megemlítettünk az elmúlt percekben, és valóban, ahogy mesél a szakácsmesterség kulisszatitkairól, rá kell, hogy jöjjünk, hogy valóban egy összetett hivatásról beszélünk. Az ön számára több évtized eltelte után is mi jelenti a szépségét ennek a foglalkozásnak?
A szépségét nekem a mai napig is, tehát sőt, ezt minél tovább csinálja az ember, és minél jobban megismeri, minél nagyobb tapasztalata lesz ebbe a szakmába, a vendéglátásba, annál inkább meg tudja szeretni. Én azt hiszem, hogy a szépség az, mikor föláll egy vendég, és megette az ételt, és megköszöni, hogy finom volt, és elégedetten távozik. Ez a mi szakmánkban azonnal leszűrhető, hogy jól dolgoztunk, vagy nem jól dolgoztunk. Én mindig megnézem, mikor hozzák vissza a tányért, mindig megnézem, hogy mi maradt rajta. És ebből lehet tudni, hogy min kell változtatni esetleg, hogyha ha maradt valami, akkor megkérdezem, hogy nem ízlet, vagy mi volt az oka. Nagyon fontos, apró dolgok ezek, de olyan fontos, hogy ezt tudja az ember, hogy mérni, nyomon követni, hogy mik azok, amik kevesebb szárnyas kellett étlapra tenni, pedig igazándiból hőkezeléssel én úgy tudom, hogy teljesen elpusztítható, de azért mindenkiben benne van, és vannak ilyen trendek, vannak ilyen időszakok, és a mi szakmánkkal le lehet mérni, mert amikor volt a száj és körönfájás, a kerge, marhakor, amikor a száj és körönfájás volt, ugye a sertés húsfogyasztás esett vissza jelentősen, utána felrepült a kerge, marhakor, akkor aztán nem akartak az emberek marha húst tenni, féltek tőle. Nyilván, hogy azért ellenőrzött körülmények között, meg normális körülmények között hőkezeléssel ott is elpusztítható. Az igaz, hogy a tatárműzteket csak azok ették, akik igazán szerették, és nem érdekelt őket az ilyen rizikó. De hát mindig voltak, tényleg mindig voltak ilyen időszakok. Én emlékszem rá, amikor még fiatal harcos voltam, és az idősebbek biztos, hogy emlékeznek rá, hogy előírás volt, hogy tejnapot kellett tartani, tejleves, tejberízs, és utána egy gyümölcs joghurt, meg ilyen dolgok voltak, hogy havonta vagy hetente egyszer volt ilyen. És most a tejről is kiderül lassan, hogy annyira nem is jó. Ennek ellenére én most is iszom, és én szeretem a tejet. Igen, tényleg, még ezt nem is mondtam, és ez biztos, hogy nagyképp olyan fog hangzani, de még ilyesmire is kell figyelni egy szakácsnak. Mert én úgy gondolom, hogy egy jó szakács azért egy picikét, egy nagyon picikét cukrász, mert éttermi meleg tésztákat elkészít, ilyen egyszerűbb süteményeket megcsinál. Egy kicsit hentes is, mert bár most már elég sok konyakész terméket, sőt mindent konyakészen kapunk szinte, de azért egy kicsit hentes is, mert mind a két barátom, akit említettem, bármikor, meg hát én is, hogyha ha erre szükség van, disznót ölünk, csontozzuk, és mindent meg tudunk csinálni, ami ezzel kapcsolatos. Tehát elég összetett a mi szakmánk, sőt, miután kijön az ember a konyháról, mert ugye azért most már így, miután ez saját étterem, így mindenre figyelni kell, és amikor szükség van rá egy kicsit pincér is, mert oda is be kell tudni segíteni. Tehát én azt hiszem, hogy nagyon sok cukrászbarátunk van, és nagyon sok tréfát elsütünk a rovásukra, de tényleg a mi szakmánk, bár lehet, hogy ők is ezt hiszik, és lehet, hogy ez a szép benne, hogy ők azt hiszik, mi pedig ezt, hogy a mi szakmánk azért több az összestől, mert mi mindenhez kell, hogy egy kicsit értsünk.
Az elmúlt percekben Fórián Lajos, Venezdíjas mesterszakáccsal beszélgettem. Kedves riportalanyom, a közelmúltban, 70 éves korában elhunyt. Ezzel a riporttal emlékeztem rá. Nyugodjon ő békességben, a Jézus Mária Szent József szent nevében. Amen.
Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szombati adásunk tartalmából. Leó pápa és Netanyahu, izraeli miniszterelnök telefonon beszéltek. 14. Leó, legyen vége a háborúnak. A pápa felhívta a pizzaballa bíborost, hogy kifejezze közelségét a gázai plébánia elleni támadás után. Madarasi István, Kossuth-díjas szobrászművész készítette a Firenzében felállított Semmelweis szobrot. Interjú az alkotóval. A pápa és Netanyahu telefonon beszéltek. 14. Leó, legyen vége a háborúnak. Pénteken délelőtt Benjamin Netanyahu, izraeli miniszterelnök, telefonon felhívta Leó pápát Castel Gandolfói rezidenciáján. Erre azt követően került sor, hogy csütörtökön izraeli katonai támadás érte a gázai Szent Család templomot, amelyben 3 ember meghalt, többen megsérültek, akik közül néhányan súlyosan megsebesültek. Erről a Szentszék sajtóirodájának péntek délutáni közleménye számolt be. A telefonbeszélgetés során 14. Leó megismételte felhívását, hogy adjanak új lendületet a tárgyalásoknak, valamint hogy érjék el a tűzszünetet és a háború befejezését. A pápa továbbá aggodalmát fejezte ki a gázai lakosság drámai humanitárius helyzete miatt, amelynek gyötrelmes árát különösen a gyermekek, az idősek és a betegek fizetik meg. Végül a pápa hangsúlyozta, hogy sürgősen védelmezni kell az istentiszteleti helyeket, és mindenek előtt a hívőket, és minden embert Palesztínában és Izraelben. A pápa felhívta a Pizza Balla bíborost, hogy kifejezze közelségét a gázai plébánia elleni támadás után. Pier Battista Pizza Balla bíboros, Jeruzsálem latin pátriárkája, pénteken látogatást tett Gáza egyetlen katolikus egyházközségében, harmadik Theophilos görög-ortodox pátriárkával együtt. 14. Leó pápa felhívta telefonon Pizza Balla bíborost, hogy kifejezze közelségét, törődését, imáját, támogatását és azt a vágyát, hogy mindent megtegyen nem csak a tűzszünet, hanem a tragédia megszüntetése érdekében is. Leó pápa többször is kijelentette, itt az ideje megállítani ezt a mészárlást, és hogy ami történt, az igazolhatatlan, valamint hogy biztosítanunk kell, hogy ne legyen több áldozat, mondta a pátriárka pénteken a Vatikáni Rádiónak adott interjújában. A jeruzsálemi latin pátriárkátus és a Szentföld összes egyháza nevében Pizza Balla bíboros megköszönte a pápa szolidaritását és imáit, amelyekről már korábban is biztosította őket, és egyben kifejezte Gáza teljes katolikus közösségének háláját a Szentatyának. Az Izrael és a Hamas közötti háború 2023. októberi kezdete óta Ferenc pápa szinte minden nap telefonon beszélt Romanelli atyával. Pizza Balla és harmadik Theophilos pátriárkák pénteken látogatást tettek a plébánián, hogy kiálljanak a történtek által sújtott személyek mellett, áll a jeruzsálemi latin pátriárkátus közleményében. Humanitárius partnereikkel együttműködve több száz tonna élelmiszersegély, elsősegélycsomag és orvosi felszerelés eljuttatását biztosították, amelyből mind a keresztény közösség, mind a Gázában élő többi család részesül. A pátriárkátus biztosította a támadásban megsérült személyek evakuálását Gázán kívüli egészségügyi intézményekbe, ahol ellátásban részesülnek, áll a közleményben. A látogatás biztonságáért imádkozva a pátriárkátus a katonai tevékenységek felfüggesztését szorgalmazta. A latin pátriárkátus kijelentette, hogy továbbra is szilárdan kiáll a keresztény közösség és Gáza teljes lakossága mellett, mondta. Nem felejtik el őket, és nem is hagyják magukra őket. A jeruzsálemi pátriárkák és egyházi vezetők közös nyilatkozatot adtak ki, amelyben szolidaritásukat fejezték ki a gázai katolikus plébániára menekült emberekkel. Megingathatatlan egységben határozottan elítéljük ezt a bűncselekményt, hangsúlyozták. Az istentiszteleti helyek szent terek, amelyeket biztonságban kell tartani. A nemzetközi jog is védelmezi azokat. Egy közel 600 menekültet, köztük különleges ellátásra szoruló gyermekeket befogadó templom célba vétele, e törvények megsértése. Ez az emberi méltóság megsértése, az emberi élet szentségének lábbal tiprása, és egy szent hely meggyalázása is, írják. Az egyházi vezetők imáikról biztosították a gázai közösséget, és felszólították a nemzetközi közösséget, hogy szorgalmazza az azonnali tűzszünetet Gázában, amely a háború végéhez vezet. Arra is kérjük őket, hogy garantálják minden vallási és humanitárius helyszín védelmét, és gondoskodjanak a gázai övezetben élő éhező tömegek megsegítéséről. Madarasi István Kossuth-díjas szobrászművész készítette a Firenzében felállított Semmelweis szobrot. Interjú az alkotóval. Június 4-én avatták fel Semmelweis Ignác szobrát Firenzében az Ospedale degli Innocenti, az ártatlanok ispotája kertjében. Ez Európa legrégebbi árvaháza és jelenleg gyermekvédő központja,
Az alkotást Madarasi István készítette. A művésszel beszélgettünk a szoboravatás kapcsán. Szeretettel köszöntöm Madarasi István szobrászművészt a Vatikáni Rádió vonalában.
Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió hallgatóit innen Budapestről.
Abban a megtiszteltetésben volt része, hogy Firenzében a helyi reneszánsz épületek egyik gyöngyszemének belső udvarán elhelyezték Semmelweisről készített szobrát. Az épületet olyan művészek szépítették, mint Botticelli, Ghirlandaio, Borromini. Mit jelentett önnek ez a megtiszteltetés, hogy ott állhatott, és egyben ez a megbízatás, amit megvalósított?
Akkor, amikor a felkérést kaptam arra, hogy ez a szobor ebbe a igen patinás épületbe kerülhet, akkor fölcsillant a szemem, mert az épületet Brunelleschi tervezte, aki a Firenzei Domnak a kupoláját. És számomra nagyon fontos volt az, hogy ismert építész által tervezett intézményen belül kerülhetett felállításra ez a szobor. A másik, ami érdekesség, kívül az épületen Luca della Robbia kerámia rondói láthatók, melyen a ismert kék-fehér kerámia ábrázolásban Bolyás babákat vitt ábrázolásra. Tehát ez is belejátszott abba az örömbe, hogy megtiszteltetésbe, hogy ez a szobor oda kerülhetett.
És milyen volt ott állni a felavatás alkalmával?
Ez a minden szobrásznak, vagy annak a szobrásznak, akinek szobrát felállítják, az egy olyan öröm, ami talán nem hasonlítható semmi mással. Az, hogy a műve elkerül olyan helyre, pláne nem Magyarországon a hazájába, hanem Külhomba, a reneszánsz fellegvárába kerülhet ez a szobor, kerülhetett ez a szobor. Büszkeség töltött el a tekintetbe is, hogy Magyarország is ebből természetesen profitál, és büszke lehet arra, hogy ott lehet egy honfitársának a szobra. Az, hogy ezt én megalkothattam, ennek természetesen volt előzménye. Még 2015-ben keresett meg Rozival professzor úr, hogy jó lenne egy szobrot mintáznod Semmelweisről. Akkor az első, így most csak lerövidítve a mondandót, az első Teheránba kerülhetett, a második Prágába, a nőgyógyászati klinikákhoz, a harmadik Tokióba van, és ott a Vöröskeresztnek az udvarán, amikor a mindenkori császárnő a Vöröskeresztnek a patronusa, ezért kerülhetett oda. A negyedik Budapesten és az ötödik Kópia áll Firenzében most állhat, remélhetőleg a jó sokáig, az idő végezetéig ennek a neves intézménynek az udvarán.
Önnek számos kötődése van, számos szál fűzi Itáliához. Megosztaná ezeket a hallgatóinkkal?
Boldogan és örömmel. Jó múltkoriban valaki kérdezte, hol volt a legtöbb kiállításod? Hát Olaszországban. És hadd említsem itt gyermekkoromnak a emlékeit. Édesapám úgynevezett római iskolás volt. Rómában tölthetett kétszer egy-egy évet. Ott dolgozott, tanult a Magyar Akadémián. És nagyon sokat hallottam róla Olaszországból. A tanulmányaim folytán pedig részben a művészeti gimnáziumban, részben a iparművészeti főiskolán kiemelt helyen szerepelt az olasz reneszánsz, az olasz művészet, Itália önök hazája. És így nem általam kezdeményezett, hanem ismerettség által kezdeményezett kiállítások volt. Ahogy az bevezetőben mondottam, 19 kiállításom volt eddig Olaszországban, és ebből 3 Firenzében. És pedig 2011-ben a Múzeo Casa di Dante hívott meg, a Dante Múzeum hívott meg, hogy egy kiállítást elejéig szívesen látnak. Hát ebből 3 lett, mert elkezdtem Dante isteni színjátékát az énekek szerint elkészíteni. Tehát 11-ben volt a pokol, 13-ban 2 évre rá a purgatórium, és 16-ban harmadik kiállításom ebben az intézményben a Paradicsom 33 képével. Ez összesen 100 darab kép. Ezt egyszerre egy helyen nem lehetett kiállítani, de a kiállításra szánt kis terme alkalmat volt a százkép bemutatását, tehát azért volt mód szerencse tételenként kiállítani, de hát elkészíteni is, hát ennek 6 év volt a készítési ideje, 2-2 év. Olvasni kellett hozzá, vázatolni kellett hozzá. Részlemez képek, és nem nagyok a képek, hogy könnyen lehessen szállítani, vinni 25x25 centis vörös részlemez képek. Tehát ez volt ott, és hát legutoljára 19-ben Rómában a Magyar Akadémia mutatta be ezt a 3 tételes 100 képet.
És azzal is büszkélkedhetünk a hallgatóknak, hogy a szoborképeket Ravennában aranyéremmel méltatták a nemzetközi Dante Biennálén. Szívből gratulálunk ehhez a nemzetközi elismeréshez is.
Igen, még 1994-ben, 96-ban, 98-ban és 2000-ben lehettem részese a Ravennai Dante Biennálénak, és az első alkalommal 94-ben, pont akkor, amikor sajnálatos módon az édesapám meghalt, a Dante isteni színjátékának a pokol kapujának a kis modelljét, kis tervét készítettem el, és ezt jutalmazták egy tartományi aranyéremmel. Az érdekesség, ez a kis aranyérem, egy Giacomo Manzu által készített kis aranyérem. Madarak vannak rajta. Talán nem véletlen, hogy a madarakkal, mert nem csak a nevemen keresztül, hanem ilyen értelemben is összefüggésbe kerülhettem.
Visszatérve most a Semmelweis szoborhoz, honnan merítette az ihletet ennek elkészítéséhez?
Az édesapám, ahogy említettem, szobrászművész volt, éremművész volt, és őnek is volt egy Semmelweis érme, amit a Semmelweis Egyetem felkérésére készített. Ez is példa lehet, és példa volt számomra, de kaptam olyan, vagy találtam olyan fotókat Semmelweisről, amely számomra meghatározó a karaktereit illetően, és ennek megfelelően ezt a Nicsenti kertjében látható módon mintáztam meg agyagba, aztán bronzba lett öntve, cizellával patinázva lett, és egy szép posztamens került alá. Tehát volt olyan látványom, ami alapján ezt a igen karakteres, nagyra becsült orvosnak a portréját meg tudtam mintázni. De hadd utaljak itt Rozival professzor úrnak a ebbéli tevékenységére, illetve felhívására. A magyar szobrászat történetében ilyen nem volt. Most mondjuk Semmelweis tényleg a legismertebb orvosok közé tartozik a világon, mindenhol ismerik, nőgyógyász körökben is, talán nem nőgyógyász körökben is, és a világ összes nőgyógyászati klinikájának írt egy levelet, amelyben tudatta azt, hogy Magyarország jó szívvel ajándékozna egy szobrot, domborművet az illető intézmény részére. Ezt a magyar állam finanszírozta, és a Semmelweis Egyetem ajándékaként kerülhetett ezekbe az intézményekbe. Kérdésmond eddig 27, ez a firenzei volt a 27. Semmelweissel kapcsolatos alkotás, és hát ez egy különlegesség. Még egy nevet szükséges megemlítenem, mert Erika Emma Fodri asszony, grófnő asszony, aki ismeretsége révén ennek az intézménynek felajánlotta a Firenze intézménynek, amiről beszélünk, hogy a magyar állam ajándékozna egy szobrot, és akkor elindult egy adminisztratív tevékenység. Egy évet kellett várni arra, hogy ez felállításra kerüljön, de a grófnőasszonynak elévülhetetlen érdeme az, hogy ez most oda kerülhetett.
Számos alkotása egyházi, vallási ihletésű. A kortárs művészek körében nem annyira jellemző ez a fajta vonzódás. Honnan fakad önnél ez a kötődés?
Hát egyrészt a neveltetésemből. A szüleim vallásosan neveltek, templomba járó vagyok mind a mai napig, és ezt büszkén vallom, és ennek megfelelően tevékenykedem. A Jóisten olyan felkérések jutott meg, mint Szent Mihály Arkangyal, vagy az MS Mester által készített Mária és Erzsébet találkozása, a vizitáció képe alapján készíthetett szobrom itt Budapesten a nőgyógyászati klinikának az aulájába. Életnagyságú figurák. A MS Mester képe szolgált számomra alapul. Természetesen ezt nekem térbe, plasztikába kellett vörös rézlemezből hegesztve megálmodni és megalkotni. Szent Mihály arkangyal szobra Veszprém város szőterén áll egy 5 tonnás kövön 3 méteres figuráként az angyal és az alatta rajta taposó sárszány vagy ördög figuráján. Ez is rézlemezből készült, hegesztve. Ezek mind olyan kedves és meghatározó figurák, akiket én így ilyen formában szoborba önthettem, de sorolhatnám Szent Tukácsot, aki az orvosok és a festők védőszentje, vagy Szent Tukácsot, a 4 evangélista figurája. Ez ilyen szobába elhelyezhető méretűek, 1,30 méter körüliek. Több ilyen van. Gábriel arkangyal, vagy Szent Kristóf, aki a kis Jézus cipelés a teher alatt. Igen, érződött a Kristófnak a vállán ez a súly. Tehát mind ez olyan előkép és olyan tartalmat és kifejezést módot igényel tőlem, amit boldogan és örömmel készítettem.
Milyen jövőbeli tervei vannak? Milyen projektekben vesz részt?
A közelmúltban több éremnek a megalkotására kértek. A urológiai klinikának tavaly elhunyt professzoráról, Romics Imréről kellett egy érmet mintáznom, ami egy urológiai konferencia keretében lett átadva. De ha már az urológiai klinikáról beszélünk, ennek az aulájába áll egy Szent Liburius szobor, az előbb kérdezte az egyházi tartalommal bíró alkotásokat. Hát ez is azok közé tartozik. Szent Liburius a védőszentje az urológusoknak. Életnagyságnál egy kicsikét nagyobb nagyságba áll ennek a klinikának az udvara. Azután erre a avatásra, firenzei Semmelweis avatásra készítettem egy ajándékérmet rajta, ennek a szobornak a kicsinyített más a fél nagyságban, 9 centis érem nagyságában. Azután a Farkasréti Mindenszentek templomába egy monstancia tartót készítek a 4 evangélista figurájával. Nem nagyok, 18 centi nagyságú figurákról van szó részlemezből hegesztve abban a stílusban, hogy én készítem ezeket. Ez áll most leghamarabb előttem, amit el kell, hogy készítsek.
Gratulálunk ezekhez a megbizatásokhoz, és a további munkáihoz is Isten áldását és sok kreativitást kívánunk.
Nagyon szépen köszönöm.
Madarasi István Kossuth-díjas szobrászművésszel készített interjúnkat hallották.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Napverse. Rónai György, jelenlét. Nézz föl az égre, ott van felhők és csillagok közt. Pillancs körül a földön, ott van fűben, virágban, állatok ámuló szemében. Emberek arcán. Ás le a föld alá, csontokból és kövületekből szándékainak lábnyoma dereng feléd. Mindenütt láthatatlan, mindenben látható.
Elhangzott Rónai György jelenlét című verse, elmondta Baranyi Péter. Rónai György, költő, író, műfordító, esszéíró, irodalomkritikus, irodalomtörténész, országgyűlési képviselő. 1913-ban született, egyetemi tanulmányait a Budapesti Tudományegyetem bölcsészkarán végezte, magyar-francia szakon. 1937-ben a Révai Könyvkiadóhoz került lektornak, 1943-ban Lovas Gyulával, Sőtér Istvánnal és Túrzó Gáborral alapítója és szerkesztője volt az Ezüstkor című folyóiratnak. 1945-től a Vigília szerkesztőbizottságának tagja, 1969-től haláláig felelős szerkesztője volt. 1947 és 49 között a Demokrata Néppárt országgyűlési képviselője volt, 1949-ben Szegeden doktorált francia irodalomból és magyar történelemből. A Nyugat harmadik nemzedékének jellegzetes témái szólalnak meg első verseiben, melyek elsősorban világirodalmi kultúrájukkal keltettek figyelmet. Költői fejlődésére hatást gyakorolt a francia irodalom iránt érzett vonzódása. Verseiben a világ szépségeire rácsodálkozó, azokért felelősséget érző ember hangja vált a legerősebbé, regényeiben pedig az önvizsgálat eleme uralkodóvá. Nemzedéktársaihoz hasonlóan újra meg újra visszatért a II. Világháború kérdésköréhez, igyekezett választ találni a túlélők felelősségére. Műfordítóként elsősorban francia, olasz és német írókat fordított.
A nap imája.
Svéd Szent Brigitta imája. Légy áldott teremtőm és uram, neved rossz néven, ha úgy szólok hozzád, mint sebesült az orvoshoz, mint szenvedő ahhoz, aki meg tudja vigasztalni, mint szegény a minden jóval bővelkedő gazdaghoz. A sebesült ezt mondja: ó orvos, neves meg engem, sebesültet, hiszen testvérem vagy. És te, aki a legjobb vigasztaló vagy, neves meg, mivel aggodalomban vagyok, hanem adj nekem szívedben pihenőt, és add meg érzékeimnek vigasztalásodat. A szegény ezt mondja: ó, te, aki gazdag vagy, s nincs semmire sem szükséged, nézd rám, aki elgyengültem az éhségtől, fordítsd felém tekinteted, mert ruhátlan vagyok, adj nekem ruhát, hogy fölmelegedjek. Ezért így könyörgök hozzád, mindenható és legjobb uram, figyelmesen vizsgálom bűneim sebeit, melyeket már gyermekkorom óta hordok. Sírok, mert haszontalanul telt el az idő. Erőm nem elegendő, hogy kitartsak a fáradozásban, erőim hiúságokra pazaroltam. Mivel te vagy minden jóság és irgalom forrása, hozzád könyörgök kegyelemért és irgalomért. Könyörgök, irgalmaz nekem. Érintsd meg lelkemet szerető kezeddel, hiszen te vagy a legjobb orvos. Vigasztald meg lelkemet, hiszen te vagy a legjobb vigasztaló. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és